Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mostani igehirdetésünk alapigéjét Lukács evangéliuma 21. fejezetéből olvasom. Lukács evangéliuma 21. fejezetéből a 25., 26. és 27. verset. Tehát akinél van szentírás, kérem, hogy keressük meg ezeket az igeverseket, illetve ezt a fejezetet, tehát még egyszer Lukács 21. 25., 26. és 27. vers. Amíg kikeressük, csak egyetlen gondolat, ez ugye az a bizonyos nagy apokaliptikus beszéd, amiről sokszor megszoktunk emlékezni, és nem lehet elégszer megemlékezni, tehát Máté evangélium a 24. fejezetében található az az ige szakasz, amit a legtöbbször szoktunk idézni, ez a párhuzamosa. Ez a Lukács 21, Márk 13, ezt is lehet még említeni, ami szintén párhuzamosa ennek. Lukács evangéliuma 21. fejezetéből, tehát a következőképpen olvasom az igét, 25. verstől. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Megrendítő ez a három igevers azért is, mert világossá teszi, hogy azért a végidején, a Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző időszakban, hát bizony nem akármilyen dolgok fognak történni a földünkön. Tehát nekünk ezekre a jelekre nagyon-nagyon érdemes figyelnünk. Nyilván sokszor gondolkodunk ezekről a jelekről, biztos, hogy találkoztunk már ezekkel, de újra és újra érdemes számot vetni azzal, egyrészt, hogy hol tartunk, de másrészt pedig azzal, és ez a 26. vers, ez a legfontosabb most az igehirdetésünk szempontjából, másrészt ezzel a bizonyos félelemmel, amiről megemlékezik az ige. Azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Na most ez az érzés, magának a félelemnek az érzése, amire azt lehet mondani, hogy ugye általánosságban az emberekről beszél itt a Biblia, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a félelem a hívő nép sorai között is bizony megjelenhet, mert hát mi lesz velünk? Tehát mi az a helyzet, mi az a történelmi helyzet, amiben vagyunk? Erre azt hiszem, hogy egyre könnyebb válaszolnunk. Hadd kockáztassam meg azt a kijelentést is, hogy Biblia nélkül is az emberek egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy hol is tartunk, mi is a helyzet, milyen állapotban van a világunk. De ha a Bibliát ehhez hozzátesszük, teljesen egyértelmű a kép, ez a végidőnek az utolsó szakasza. Na most ebből nagyon könnyen következhet az, hogy elkezdünk rettegni, hogy ez nem egy nyugodt történelmi időszak, ez nem egy olyan időszak, amikor békésen éldegélünk, és csak úgy megvagyunk, jól érezzük magunkat, és az életünk viszonylagos nyugalomban és jólétben telik, hanem könnyen elképzelhető, hogy bennünk is ott motoszkál, ott dolgozik ez a bizonyos félelem, amiről a Lukács 21-26 megemlékezik. Miért félhet az ember? Miért lehet bennünk ez a bizonyos félelem? Félelem például a világ kiszámíthatatlansága miatt. Mert az, amit megélünk, az, amilyen helyzetben vagyunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy egyre bizonytalanabb, egyre kiszámíthatatlanabb hely a világ. Aztán az életünk ezzel kapcsolatosan változik. Nem olyan, mint korábban volt. Ha visszaemlékszünk arra, hogy 10 évvel ezelőtt miként éltünk, felnőtteket szólítom meg itt nyilván. 10 évvel ezelőtt más volt a helyzet, sok-sok minden más volt, sok-sok minden nyugodtabb volt. Most ez a 2020-as évek és ez az évtized, ez kifejezetten zaklatott sok szempontból. Emberiséget fenyegető veszedelmek. A hírek gyakorlatilag erről szólnak ma már. Tehát nem szükséges nekünk szinte a Bibliára hivatkozni, mert Biblia nélkül is tudunk hivatkozni erre, hogy nézzétek meg, nézzük meg, hogy melyek azok a hírek, amelyek szólnak a világ állapotáról, világ helyzetéről, az emberiséget fenyegető veszedelmekről, és ha még ehhez hozzátesszük a Bibliát, ahogyan említettem is, kerek egészé válik a kép. Szóval rengeteg mindentől lehet félni, De nyugodtan lehet mondani azt, hogy igen, ez a félelem, ez bizony soraink között is megjelenhet. Óhatatlanul is tarthatunk attól, ami ránk vár, mert hát azért Jézusnak vannak kijelentései ebben a beszédben, ugye ezzel kapcsolatban is, például a Máté 24:21-22, hogy olyan nehéz időszak még nem volt a Földön, amilyen a közvetlenül a második eljövetelt megelőző időszak lesz. Tehát rendkívül fontos, hogy az ember ezzel legyen tisztában egyrészt, másrészt ezt a félelem kérdést ezt valahogyan kezelnünk kell. És ez az ige hirdetés döntően erről szólna, de még mielőtt erre kitérnénk, és még mielőtt megnéznénk azokat a kapaszkodókat, és itt most különösen erre a fejezetre figyelnénk, tehát Máté 24, Lukács 21, ez a kettő, tehát még egyszer egymás párhuzamosa. Megnéznénk ezeket a kapaszkodókat, előtte még beszéljünk egy kicsit arról, hogy tényleg tudósok, kutatók mit mondanak azzal kapcsolatban, hol is tartunk. Ezek az idézetek bizonyos szempontból ismerősek lehetnek számunkra, azért, mert hogyha valaki nyitott szemmel jár a világban, és megnézi azt, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet a világunkban, azonnal találkozni fog ezekkel. Nem egy, hanem még 10, meg még 100 ilyen idézetet tudnánk mondani. Én most csak néhányat kiemelnék. Az egyik, Gelencsér András vegyésznek a gondolata, aki légkörkutató és a Veszprémi Pannon Egyetem rektora, a következőképpen fogalmazott, 2022. június 10-én jelent meg ez az interjú vele a 24.hu oldalon. 20 éven belül katasztrófa várható, talán hamarabb. Nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Miért várható ez a bizonyos katasztrófa? Azért, mert Gelencsér András ebben az interjúban levezeti, hogy egyszerűen a Föld feléli az erőforrásait, olyan értelemben, hogy az emberiség, amelyiknek ugye a száma egyre csak nő, apropó, erre a hónapra különösen érdemes figyelnünk. 2022. novemberét írunk, ez az a hónap, amikor várhatóan az emberiség átlépi a 8 milliárdos létszámot. Tehát megint egy korszakhatárhoz érkeztünk, megint egy lélektani határhoz érkeztünk. Nekünk ugye ez egy kicsit furcsa itt Magyarországon, mert ugye a magyar népesség fogy, egyre csak fogy, ugye az utóbbi évtizedekben ezt éljük meg. De világszerte jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a népesség egyre inkább emelkedik, a népesség létszáma, átlépjük a 8 milliárdos határt. Na most ez azért érdekes, mert ezek az emberek, akik a világra születnek, nyilván jólétben szeretnének élni. Nyilván ők is vágynának arra az életszínvonalra, amit mondjuk egy nyugat-európai ember, vagy egy észak-amerikai ember a magáénak tudhat. De ez gyakorlatilag képtelenség. Az erőforrások szűkülnek, a földi nyersanyagok, energiaforrások egyre csak fogynak, és ezért mondja azt ez a tudós, de hát nem csak ő, még egyszer mondom, tehát ezrével lehetne idézni ezeket az idézeteket, ezért mondja, hogy 20 éven belül katasztrófa várható, talán hamarabb. És nagyon fontos ez a mondat, amit hozzátesz. Nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Hadd mondjam azt, hogy élesen el kell választani egymástól ezeket a szférákat. Tehát tudomány világa és a politika világa. Egy politikus nem fog erről beszélni várhatóan. Ha csak nem kifejezetten ugye ez lenne az üzenete, de a politikának alapvetően az az üzenete, hogy ember jobban fogsz élni, jól fogsz élni, segítek, és akkor minden jobb lesz, hogyha engem választasz meg. Ne a politikusokra figyeljünk, jó? Tehát nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, hogy ezt sokan látják a tudományos világban, hogy tényleg a katasztrófa felé szágult az emberiség, akár az éghajlatváltozás, ugye ezer mindent említhetnénk, de politikus vagy gazdasági szakember nem nagyon fog erről beszélni. Jó, tehát ezt érdemes rögzíteni magunkban, és érdemes ilyen szempontból is vizsgálni ezt a helyzetet. Aztán egy picit részletesebb idézet 2015-ből. Érdemes egyébként az évszámot is rögzíteni magunkban, tehát ez nem annyira friss, ez 7 évvel ezelőtti gondolatmenet, de hogy néhány kutató, akik kollapszológusok, mert hogy ilyen is van már, tehát összeomlástan kutatók, a következőt fogalmazta meg, tehát még egyszer 2015-ben. Világszerte fenyegető ökológiai katasztrófák a demográfiai növekedés időszakában. A helyi vízhiány miatti egyenlőtlenségek, az olcsó energia vége, az ásványi anyagok növekvő hiánya, a biodiverzitás, tehát a sokféleség, fai sokféleség csökkenése, talajerózió és szennyeződés, szélsőséges klímaesemények, és folytathatnánk a sort, mindez a legnagyobb egyenlőtlenséget idézi elő azok között, akik képesek megvédeni magukat, és akik mindezek elszenvedői lesznek. Ezek a katasztrófák aláássák a geopolitikai egyensúlyt, és konfliktusokat robbantanak ki. Az olyan mértékű társadalmi katasztrófák, amelyeket okozhatnak, a múltban egész társadalmak eltűnéséhez vezettek. Ez sajnos az objektív történelmi realitás. Amint a fajok összeomlása egy elképzelhető lehetőségként jelentkezik, a rendkívüli állapotban már nem lesz idő a lassú és komplex mérlegedési folyamatainkra. És itt jön az utolsó mondat az idézetből, különösen érdemes figyelni a Lukács 21-26 fényében. A nyugaton a pánik fog eluralkodni, ami majd szabadság és igazság eszméink áthágásához vezet. Tehát azt mondják ezek a kutatók, még egyszer 2015-ből francia kutatók egyébként, azt mondják, hogy az a válság jelenségek sokassága, ami nyomasztja az emberiséget. Mit mondanának most egyébként 2022-ben? Világjárvánnyal, háborúkkal, sok mindennel a hátunk mögött. Azt mondják, hogy ezeknek az lesz a következménye, hogy iszonyatos konfliktusok várhatók, összeütközések várhatók, és azt mondja, a nyugaton pánik fog eluralkodni, tessék, tökéletesen összecseng a Lukács 21-26-tal, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt. Félelem, pánik. És azt mondja, ez szabadság és igazság eszméink áthágásához vezet. Tehát magyarán azok a szabadságjogok, amelyeket az emberiség hihetetlen nehézségek közepette, de körülbelül a 18.-19. században jutott el oda, hogy igen, ezek a szabadságjogok tényleg fontosak, megszülettek bizonyos nyilatkozatok, és egyáltalán lelkiismeret és vallásszabadságról beszélni lehet, onnantól kezdve, azt mondja, hogy ennek valószínűleg itt lesz a vége. Mondják ezek a kutatók, még egyszer mondom, szentírás nélkül. Tehát egy 100 szentírási bibliai hivatkozás nincs az ő gondolatmenetükben, egyszerűen modellezik, következtetnek arra, hogy mi várható. Logikus, nem? Na most, ha ehhez hozzátesszük a Bibliát, akkor megint csak azt mondjuk, hogy igen, a kép egészé válik. Vég nélkül lehetne még ilyen idézeteket hozni. Én most nem is szeretnék többet utalni erre. Mi lehet a reménységünk? Mi lehet a reménységünk? Tehát hogyan lehet elkerülni ezt a bizonyos félelem eluralkodását, akár közöttünk, soraink között, vagy hogyan beszélhetünk úgy erről a témáról másoknak, hogy ne a rettegés és a rettegtetés legyen bennünk. Mert persze meg lehet ijeszteni az embereket, nem? Tehát mindenféle idézeteket hozhatnánk, még tizet, még százat, és akkor az emberek még azt is mondhatnák, hogy igen, tényleg igazad van, mert valóban, hát hogyha megnézzük, hogy mi is a helyzet, tudósok mit mondanak, meg a világállapota, körülnézünk a világunkban, szóval óhatatlanul is mindenki ezt fogja megállapítani óriási többségében. Na jó, de hol a reménység? Hol a reménység? Erről a reménységről szeretnék szólni, de még egyszer alapvetően ennek a fejezetnek a fényében, de legelőször is egy olyan igét idézzünk, ami nem ebből a fejezetből való, hanem Jelenések könyvéből. Jelenések könyve 7. fejezetéből az első 3 verset szeretném olvasni, tehát még egyszer Jelenések könyve 7. fejezete, és ebből az első 3 vers a következőképpen hangzik. Így olvasom. Ezek után láttam 4 angyalt állni a föld 4 szegletén, a föld 4 szelét tartva, pontosított fordításban, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiáltotta 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ez tehát az első 3 igevers, és rendkívül fontos ennek alapján, amit megállapíthatunk, ez az első pontunk, hogy Jézus kézben tartja az eseményeket. Tehát Jézus Krisztus, akivel itt találkozhatunk, kézben tartja az eseményeket, mert ugye parancsol az ő angyalainak, akik visszatartják ezeket a szeleket, azt mondja, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára, és már jönne egy másik angyal, aki ugye engedélyezni azt, hogy igen, most már engedjék el ezeket a bizonyos szeleket, de az egyik angyal ezt mondja, ne ártsatok se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Miért fontos ez a három igevers? Azért, mert szembesít bennünket azzal, hogy még mielőtt elkezdenénk rettegni attól, hogy tényleg itt a vég. Mert ezt kimondhatjuk. Azt mondja, hogy egy olyan munkát végzek értetek, aminek van egy célja, és nagyon fontos, van egy garanciája. Picit modern ez a kifejezés, szándékosan használom. Nézzük csak meg ezt a harmadik verset. Azt mondja, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük. Tehát az elpecsételésre Isten mint egy garanciát vállal, hogy ez az én akaratom, és az angyalaimat is erre utasítom, az én szolgáimat el kell pecsételni. Ha ez megtörtént, akkor jöhet a szelek eleresztése. Na most persze kérdés, hogy ki az, aki Isten szolgája. Tehát itt ez egy nagyon lényeges kérdés, ezt majd fogjuk mélyíteni ezt a gondolatot, de egy biztos, hogy Isten oltalma az itt van a végidején is, az utolsó pillanatokban is. Mert amikor a szelek eleresztéséről beszél, az már tényleg a végső események. Tehát ott azt lehet mondani, hogy ott nincs megállás. De ez az addig, amíg a harmadik versben, ez a kapcsolat feltétlen maradjon meg a gondolatunkban, ugye ez a szelek visszatartásának ige szakasza. Szoktunk erre hivatkozni. De figyeljük meg ebben az elképesztően erőteljes örömhírt. Miért örömhír ez? Miért örömhír, hogy Isten visszatartja a szeleket? Azért, mert elpecsétel, megteszi azt, ami egyszerűen az üdvösség útjára vezeti az ő népét. Na most nagyon fontos, hogy az ő népe ne mondja azt, hogy köszönöm szépen, erre nincs szükségem, meg tudok jobb utat, meg lehet, hogy nem is tartunk itt a történelemben, nincs is végidő, stb. Tehát ezerféle dolgot ki lehet találni. Az Isten népének az a feladata, hogy ezzel szembesüljön, hogy hol tartunk, és az Isten munkáját engedje, hogy dolgozzon érte, és ennek meg lesz az eredménye. Tehát ez nem olyan, hogy ez valami bizonytalan dolog, hogy most akkor vagy lesz eredménye az Isten munkájának, vagy nem lesz eredménye, nem. Addig, tartsátok vissza. Tehát ez egy parancsszó. Tartsátok vissza a szeleket. Bekövetkezik az elpecsételés, jöhet a többi. Tehát ez egy nagyon-nagyon erőteljes ígéret, és közben, miközben ez történik, közben Isten figyel az eseményekre is, hogy mi minden zajlik a világunkban. Ez tehát az egyik dolog. Jézus tehát kezében tartja az eseményeket. Nagyon lényeges, ez ugye nem azt jelenti, hogy ő lenne a történelem ura olyan értelemben, hogy ugye minden tőle jönne, minden tőle fakadna. E világ istene, mondja Sátára a Biblia. E világ ura, mondja Jézus Sátára. Tehát az ördög nagyon erőteljesen munkálkodik, de az is biztos, hogy Jézus a végső eseményeket ilyen módon a kezében tartja, van, amit ő megenged, és van, amikor ő közbelép. Jó, tehát ezt a ritmus feltétlen jó, hogyha ha az ember észben tartja, és gondolkodik róla. Ez tehát az egyik. Második dolog. Jézus biztat bennünket arra, hogy felfelé tekintsünk. Miért? Miért érdekes ez a felfelé tekintés? Most kérem, hogy kanyarodjunk vissza Lukács evangélium a 21. fejezetéhez. Tehát Lukács evangélium a 21. fejezete, és ugye a 27. versig olvastuk az igét, de olvassuk tovább 28., 29., 30., 31. vers. Következőképpen olvasom. Amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Mondtott pedig nekik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát és minden fát. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Nagyon nagy biztatás ez a bizonyos 28. vers, azt mondja, amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel. nézzetek fel. Na most ez miért kulcskérdés? Mert ugye, ha leragadunk az első pontnál, végidő van. Idézetek sokasságát tudnánk mondani. Tehát mondom, rákeresünk, és ott sorjáznának ezek a bizonyos, tényleg elrettentő és a katasztrófára utaló gondolatok. Ha csak ezzel foglalkozunk, Jézus ezzel azt mondja, ezzel a 28. verssel, hogy te ne lefelé irányítsd a tekintetedet. Neked nem lefelé kell nézned. Hát persze nézhetsz lefelé is, meg nézhetsz az eseményekre, de ez önmagában kevés. Na most ez azért érdekes, mert miközben azt mondja, hogy nézz fel, nézzetek fel, eközben nem azt mondja, hogy az eseményekre ne figyelj. Nem? Tehát egy ilyen romantikus elképzelés is esetleg úgy erőt vehetne rajtunk, hogy hát nekünk csak Jézusra kell irányítani a tekintetünket, az, hogy mi történik a világban, nem is érdekes. Csak Isten, csak Jézus, és akkor mi őrá figyeljünk. Na de nem csak erre szólít fel. Azt mondja egyrészt azt, itt a 28. versben, amikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Na de hát a 29. versről meg mit mond? Tekintsétek meg a fügefát. Megint a látásra, a nézésre utal. 30. vers. Amikor immár hajtanak, és ezt látjátok. Megint csak látás, nézés. Erre utal. 31. vers. Ezenképpen ti is, amikor látjátok. Megint csak a látásra, a nézésre utal. Tehát azt mondja, hogy a hívő embernek gyakorlatilag kétfelé érdemes néznie, egy biztos nem szabad leragadnunk annál, hogy az események, meg rettegés, meg rettentés. Egyébként még egy gondolat ehhez. Nagyon-nagyon fontos. Nem szabad leragadnunk annál, hogy az ember magára néz, vagy a másikra néz. Mert kimondhatjuk azt, hogy ez is adott esetben a csüggedés vagy a félelem forrása lehet. Nem? Hát milyen helyzetben vagyok én? Adott esetben az önvád is elkezdhet bennünket mardosni, hogy hát itt vagyok több év vagy akár több évtized kereszténység után, milyen állapotban vagyok, hol tartok, a jellemem hogy áll, stb. Helye van az önvizsgálatnak, de még mennyire, hogy helye van, tehát erről fogunk beszélni, de Isten nem véletlenül mondja azt, hogy ember tekints fel. Tekints fel. Tehát nem az események kizárólag, nem magadra kizárólag, nem a másikra, vagy a gyülekezetre kizárólag. Persze, ezekre is nagyon kell figyelni. Tekints fel. Tekints fel. Tehát ez hihetetlenül fontos, hogy az ember tényleg ne álljon ott meg, mert óhatatlanul is elcsügged, és azt mondja, hogy kérem szépen, hát itt tulajdonképpen nincs is remény. Van remény. Van remény. És ezért azt lehet mondani, hogy ez a mottója ennek a szakasznak, ez a 28. vers, és ugye figyeljük meg a hajszálpontos fogalmazását Jézusnak, amikor pedig ezek kezdenek meglenni. Kezdenek meglenni. Tehát azt mondja, hogy a végidején különösen fontos, hogy tekintsetek fel, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Örömhír ez valójában. Persze, olyan örömhír, ami egy picit, hát hogy mondjam úgy, megrettentheti az embert, megnyomhatja az embert, hogy igen, örömteli az, hogy közel van a második eljövetel, hogy egyre közelebb vagyunk hozzá. Na de hát mi minden történik még addig, tehát ott lehet bennünk a szorongás. Egy megoldás van ebből a szempontból felfelé nézni. Na most egyébként itt egy kitérőt hadd tegyünk, mert látjuk ezeket a felhívásokat, tehát még egyszer, 29. vers, tekintsétek meg, 30. vers, ezt látjátok, 31. vers, amikor ezt látjátok. Tehát egyértelmű, hogy felszólít bennünket arra Jézus, hogy igen, figyeljük a körülöttünk lévő eseményeket is. De bárkinek eszébe juthat itt, és most egy másik igeverset hadd idézzek, a Filippi 4:8. Filippi levél 4. fejezete, és ott a 8. vers. Filippi 4:8. Azt írja itt Pál apostol a Filippi levélben, hogy továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Gyönyörű szép gondolatmenet, nem? De az ember, hogyha ezt összehasonlítja azzal, hogy most akkor miért is érdemes nekünk a hírekre, meg a világállapotára figyelni? Hát simán lecsaphatnánk itt a magas labdát, hogy hát még Pál apostol is azt mondja, hogy csak ami igaz, csak ami tisztességes, nem? Csak ami jó hírű, igazságos, kedves. Tehát az ember ne is foglalkozzon inkább azzal, ami körülötte van. Na de akkor ezt a kettőt nekünk összhangba kell hozni, tehát nem lehet ellentmondás a kettő között. Nyilván azt hiszem, hogy egyértelmű a kép sokunk számára, de azért is emelem ezt ki, mert bárkit előfoghat ez a gondolat, hogy én nem is akarok foglalkozni azzal, ami a világunkban van. Tehát úgy lehet ezt összhangba hozni, hogy ennek fényében szemlélem a világban zajló eseményeket. Ennek fényében, a Filippi 4:8 fényében, az ige fényében. És ennek fényében, ha nézem, akkor nem a csüggedés fog rajtam erőt venni, meg nem a zaklatottság, hanem azt mondom, hogy Uram, a te evangéliumod, a te örömhíred fényében teszem azt, hogy én ezt a kérdést, ezt a te kezedbe teszem le. És nem én szeretnék görcsölni ezeken. Szóval ez a Filippi 4:8 egy nagyon fontos dolog, tükröt tart egyébként elénk, abból a szempontból, hogy ne ezzel legyen tele a fejünk csupán, hogy események, hírek és így tovább, hanem azzal legyen tele az embernek a feje, a szíve, a lelke, hogy mi felfelé tekintünk, közben pedig vizsgáljuk azt, hogy mi is van körülöttünk. Jézus tehát biztat bennünket arra, hogy felfelé tekintsünk. Nagyon-nagyon fontos. Ez tehát a második pontunk. És a harmadik pont. Jézus felkészít bennünket a végső időkre. Hogyan? Megint csak nézzük csak ezt a fejezetet. Lukács evangélium a 21. fejezete. Olvassuk tovább. 34. vers például. Azt mondja tehát a Lukács 21:34. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség és az élet gondjainak miatta, és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Azt mondja, vigyázzatok magatokra. Dobzódás, részegség és az élet gondjainak miatta. Nem sokkal vagyunk a félelem említése után, ugye? Nem felejtettük el, tehát 26. vers. Itt a 34. versben Jézus arról beszél, hogy dobzódás, részegség és élet gondjai, az ember óhatatlanul is valamiféle kimenekedést keres. Hogy egyrészt ránk nehezedik az, ami a világunkban van, elkezdene az ember dobzódni, elkezdene részegségbe menni olyan értelemben, hogy más lefoglalja erejét, idejét, gondolatait, és közben még ott vannak az élet gondjai is, amelyek nyomasszanak bennünket, mindannyiunknak vannak gondjai, mindannyiunk élete nem olyan, hogy csak úgy tökéletesen, szépen, tükörsimán zajlik, hanem bizony vannak megoldandó kérdések, vannak nehézségek. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek ezek miatt, és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Megint csak ugyanez a gondolat van ebben, amit mottóként már idéztünk, amikor eddig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, nézzetek fel. Ezek a gondok ott lesznek, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt az ember megspórolhatná. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag mindegy ebből a szempontból, hogy az ember hívő vagy nem hívő. Ebből a szempontból. Mert mindenkinek az életében vannak problémák, meg nehézségek. Tehát ezt nem tudjuk kikerülni mi sem, akik kapaszkodunk Istenbe, és akik kapaszkodunk az ő erejébe és segítségébe. Nem lehet kikerülni. De azt mondja Jézus, hogy ne nehezedjék meg a ti szívetek. Tehát felkészít bennünket. Felkészít bennünket. Ez az egyik felkészítési pont. De hát még azért sok mindent lehet említeni. Nézzük meg a párhuzamos fejezetet is. Máté evangélium a 24. fejezetéhez lapozzunk át. Tehát ahogyan említettem is, ez ugyanúgy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. Máté 24. Itt a 42. verset nézzük meg, aztán a 44. és a 46. verset. Tehát Máté 24:42. Azt mondja, vigyázzatok, vagy virrasszatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Mondja tehát a Máté 24:42-ben Jézus. Itt egy pillanatra álljunk is meg. Nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Nem tudjátok, kiknek szól ez a bizonyos Máté 24, kiknek mondta el Jézus ezt a nagy apokaliptikus beszédet? Rendkívül fontos a tanítványoknak. A szűk tanítványi körnek. Tehát itt nem általában a világ a célközönség, itt nem általában egy olyan üzenetről van szó, ami mindenkinek szól, persze olyan értelemben mindenkinek, hogy erről nagyon érdemes beszélni és átadni ennek a lényegét, de akik először hallgatták ezt a beszédet, az a szűk tanítványi kör volt, akire Jézus a legtöbb figyelmet fordította, akikre a legtöbb energiát fordította, és ő nekik mondja, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. Nem tudjátok. Tehát Istennek a legodaadóbb, leghűségesebb szolgái sem tudják hajszál pontosan azt az időt. Na ezért érdemes vigyázni. Tehát egy pillanatra sem szabad, hogy elbízzuk magunkat, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy igen, Isten szolgálatában szeretnénk lenni, útkészítők szeretnénk lenni, és ragaszkodni szeretnénk Isten szavához, Isten beszédéhez. Azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, nem tudjátok. Tehát ez a bizonytalanság, ez benne van ugye a hívő ember életében, miközben látjuk, hogy sok minden teljesedik, miközben Jézus fel is hívja a figyelmünket, hogy mennyi sok minden teljesedik. Azt mondja, de nem tudjátok. Na ezért érdemes virrasztani. Virrasztani. Szó szerint ez szerepel itt ebben az igében. 44. vers. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Azt mondja, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok. Na ez még egy csavar ebben. Hát nem lehet kiszámítani, nem lehet modellezni, hogy ez mikor fog megtörténni ez az eljövetel? Jézus nagyon egyértelműen utal rá, nem. Tehát meg lehet próbálni, lehet különféle kísérleteket tenni erre, teljesen fölösleges és teljesen értelmetlen. Amely órában nem gondoljátok. Tehát ez meg a váratlanságra utal, hogy ember bármelyik pillanatban légy készen, mert mi a garancia arra, hogy ami a te fejedben él, az tényleg pontosan úgy fog történni. Nincs a kezünkben a jövő. Mennyire érdekes ez. Csak a mai nap, csak a mostani döntés, csak az, amit ma tudok megtenni. Az, hogy holnap mi lesz, holnap után nyilván vannak terveink, remek, legyenek is, nagyon fontos, de nincs a kezünkben az, ami előttünk áll. És amely órában nem gondoljátok, tehát nem is tudjátok, mondja Jézus, de még súlyosbítja ezt a kijelentést, amely órában nem gondoljátok. Akkor fog eljönni az embernek fia. Még egyszer, ne felejtsük el, a célközönség a tanítványok. A tanítványok. Az a réteg, akik a leginkább szeretnének ragaszkodni Jézushoz. Tehát a Máté 24-nek ez is az egyik különlegessége, jellegzetessége. 46. vers, idézzük ezt is. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Mert ugye a 45. verset is, hogyha felolvassuk, akkor válik ez teljessé. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen, és itt jön a kulcskifejezés, ilyen munkában talál. Munkában talál. Tehát ez megint csak egy felhívás Isten népe számára, mi az, ami reménységet adhat. Ne felejtsük el, ez a fő kérdésünk. Egyrészt az, hogy Jézus kézben tartja az eseményeket. Másrészt az, hogy biztat bennünket, hogy felfelé tekintsünk. Harmadrészt Jézus felkészít bennünket. Hogyan készít fel? Például így, nem tudjátok, amely órában nem gondoljátok, akkor jön el. És ez a felkészítés második része, hogy ember dolgozz, munkálkodj azért, hogy valóban te a bölcs szolga legyél, és amikor a te urat hazajön, akkor munkában találjon téged a bölcs szolga. Munkában találjon téged maga az Isten. Nagyon-nagyon fontos ez, mert az, ami a kezünkben van, ilyen értelemben gyakorlatilag csak a pont feltevése az íre. Miért mondom ezt? Amit idéztem már többször ezt a gondolatot. Az, hogy milyen állapotban van a világunk, milyen állapotban van a Földünk, hol is tartunk, mi vár az emberiségre, nem nekünk kell elmondani. Idézeteket lehet adni, idézetek százát, ezrét lehet adni másoknak, és rámutatni arra, hogy emberek, nem mi mondjuk, tudósok mondják, kutatók mondják, akik ezzel foglalkoznak, nem egy mondja, nem kettő mondja, hanem több ezer, több tízezer, több százezer, és így tovább. Na most ebből következik az, hogyha emellé még hozzátesszük ezt, mondjuk, amit a Máté 24 mond. Teljesen kerek egész a kép. Tehát ez az, amire azt lehet mondani, hogy igen, ezt az emberek, hogyha megértik, akkor meg fogják azt is érteni, hogy igen, a Biblia erről beszél, de nem csak úgy, hogy most valaki ezt kitalálta, hanem 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus ezt elmondta, tartott róla egy beszédet, meg hát aztán ott vannak még a jövendőlések, Jelenések könyve jövendőlései, ami ezt az egészet kinagyítja, részletezi. Tehát ha az ember azt mondaná, hogy ez csak egy összegzés, hát tényleg ez egy összegzés. Ha valaki a részletekre kíváncsi, olvassa a Jelenések könyvét. És akkor már lehet neki azt mondani, hogy igen, ott van a Jelenések könyve, és az aztán egy újabb vázlatot ad az emberiség történelméről, és ha a végső időkre kíváncsi az ember, akkor meg ott van több fejezet, ami erről szól. De mondom, pont az íre. Pont az íre. Tehát az í betű már megvan. Azt a világiak már kimondták. Nem nekünk kell kitalálni, kimondani, megszerkeszteni, átgondolni, készen tálalják. Tehát ez erről szól. A lapjainkban is most már egyre többször utalunk erre, az üzenetünkben is egyre többször utalunk erre. Ez egy olyan kulcsfontosságú fejezet, ez a Máté evangélium, a 24. fejezetem, Erdélyben fogalmaztam ezt meg így, most bő egy hónappal ezelőtt voltam Erdélyben szolgálni, Krasszán és Bürgezden, talán említettem is ezt nektek. Ott azt mondtam a testvéreknek, hogy testvérek, ezt a fejezetet, ezt nekünk szó szerint kívülről érdemes tudni. Kívülről. Tehát annyira kulcsfontosságú, szinte nincs ennél fontosabb fejezet. Mert Jelenések könyvére bárki mondhatja azt, hogy kérem szépen, tele van jelképekkel, hogy értsem meg. Szoktuk azt mondani, hogy ugye a Biblia 66. könyve, de igazán az érti meg, aki a 65-öt is ismeri. Nagyon igaz ez a gondolat. De ha valaki kézzelfogható, egyszerű áttekintést szeretne a végső időkről és a proféciákról, ott van a Máté 24. Szóval mondom, kívülről érdemes tudni. Ha valaki ettől megrettenne. Volt nekünk egy hitbeli elődünk. Erdélyben ezt is elmondtam. Hitbeli elődünk John Nevins Andrewsnak hívták. Andrews az egyik legnagyobb koponya volt a hetednapi adventista egyház történetében, a 19. században élt. Róla maradt fönn az a feljegyzés, hogy állítólag egyszer ezt mondta, hogy az új szövetség, ha elveszne, tudnám rekonstruálni. Az új szövetség, ha elveszne, tudnám rekonstruálni. Tehát magyarán Andrewsnak a fejében ott volt az új szövetség. Az Ószövetségből is sok minden, azt mondja, az Ószövetségre ugyanezt már nem tudnám elmondani. Na de hát, ezek szerint azzal is foglalkozott. Nem is akármilyen mélységben. Hát az sem véletlen, hogy Andrewsról nevezték el egyébként az egyetemet, tehát a talán leghíresebb adventista egyetemet az Egyesült Államokban. Szóval, ha Andrews ezt meg tudta tenni a 19. században, egy fejezetet mi is meg tudunk tanulni, nem? Jó, hát nem rövid. Ez kétségtelen. Meg vannak variánsok, tehát Máté 24, ha az ember ezt megtanulja, Lukács 21 ezt kiegészíti. A Márk 13 meg egy rövid összegzését adja. Tiszta érdekes, hogy háromféle verzióban maradt fönn ez a beszéd. De mondom, nagyon-nagyon jó, ha az ember tisztában van, hogy igen, ez nekünk olyan, amit a Biblia szinte így tálcán kínál elénk, hogy ember ezt mond el az embereknek, ezt mondd el a többieknek, mert az, amilyen helyzet van, az, amilyen állapotok vannak, erről a világ szól, a világ már harsog, azt lehet mondani. Tedd meg, ami a te részed. És ez pedig a továbbadás, az üzenet továbbadása. Nyilván ez nem könnyű. Sok szempontból nem könnyű, és itt a gondolatmenet végéhez is érünk, mert az időnk is lejár, de azért az ember, ha egy pillantást vet itt a Máté 24 végére, hát van itt egy olyan példázat, ami ezt ugye kinagyítja, ezt a kérdést, hogy jó, remek dolog, hogy van egy hű és bölcs szolga, aki munkálkodik. Na de azért itt olvashatunk ilyet is 48. 50. versben, azt mondja, ha pedig a ma gonosz szolga, így szólna az ő szívében, halogatja még az uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, és ott lesz sírás és fogak vacogása. Fogcsikorgatásnak írja itt Károlyi Gáspár, vagy fordítja, fogak vacogása. Tehát ez a pontosabb kifejezés. És sokkal jobban érthető ez. Szóval azt mondja, hogy igen, a bős szolga jól teszi, ha munkálkodik, boldog, ugye azt mondja, az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál, na de hát ott vannak a gonosz szolgák is. És a gonosz szolgák azt mondják, hogy halogatja még az én uram a hazajövetet, ráérünk arra még. Nincs is itt erről szó, nincsenek is itt akkora válságok, nincs is akkora probléma, ez nem is a Máté 24 beteljesedése, hanem más. Nincs is itt vírus, nem is kell annyira komolyan venni, stb. Tehát ugye ez ezerféle változata van ennek. Na most ez azért nagyon érdekes kérdés, mert ha ez a gonosz szolga azt mondja, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt, tehát ne foglalkozz te ezzel annyira komolyan. Na most ezért hívja föl Jézus a figyelmünket arra, hogy ember, te legyél bölcs szolga. Bölcs szolga. Munkálkodj. Tehát ne másokra figyelj. Na, ezért megint óriási jelentősége van. Nem kizárólag az eseményekre figyelünk, nem kizárólag magunkra figyelünk, nem kizárólag másokra figyelünk, hanem felfelé tekintünk. Felfelé tekintünk, és az ige fényében értelmezzük mindazt, amit megélünk. Jó, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az ember számára, a hívő ember számára egy olyan mintát ad ez a fejezet, amiben csak bele kell helyezkedni. Ne felejtsük el ezt az ígéretet sem, amire utaltunk. Szelek visszatartása. Miért történik a szelek visszatartása? Az elpecsételés miatt. Az elpecsételése Isten garanciát vállal, hogyha az ember azt mondja, hogy igen, Uram, a te szolgád szeretnék lenni. Mert Krisztus megszólított. Krisztus megszólított engem ebben a fejezetben is. Krisztus áldozata is megszólított engem, mert annyira szeret engem, hogy igen, tapasztalom azt, hogy másképpén én nem tudok élni, és nem tudok a bűneimből kikeveredni, és azzal szembesülni. Szóval, ha mindezt végig gondolja az ember, akkor az az egyetlen helyes és bölcs gondolat, hogy Uram, akkor te uralt az én egész életemet, lényemet, és igen, ebben a végső, kifejezetten nehéz időszakban is szeretnék a tiéd lenni, a te szolgád lenni. Kedves gyülekezet, miért nem félhetünk tehát, vagy miért nem érdemes félnünk? Utolsó gondolat ebben az ige hirdetésben. Azért, mert a Jóisten a helyén van. A lehető legegyszerűbben talán ezt tudjuk kimondani. Jóisten a helyén van. Az embernek egy feladata van, hogy a helyén lévő Jóistennel a kapcsolata meglegyen. Ennyi. És innentől kezdve történhet bármi. Fog is. Tehát nagyon sok minden. De nem kell, hogy tartsunk, nem kell, hogy tartsunk ettől az időszakból, vagy nem kell, hogy csüggedjünk emiatt, bármi is venne elő bennünket, bármilyen gondolat, mert azt mondjuk, hogy az Isten a helyén van, és én az övé szeretnék lenni. Na most ezt nincs hatalom, ami megakadályozhatja. Tehát az ördög sokféle gáncsot vethet a mi életünkbe, és sok mindent tehet. Az Isten azt mondja, és a Biblia azt mondja, hogy ő erősebb, ő hatalmasabb az ördögnél. És innentől kezdve az ember azt mondhatja, hogy igen, az erősebb fegyvereshez szeretnék tartozni, a legerősebb fegyvereshez, ahhoz, aki az én életem ura, és onnantól kezdve nincs mitől félni, nincs mitől rettegni, nincs miért csüggedni, nincs értelme ennek. De hogy az ember ezt igazán megértse, azt mondom, hogy ezt a Máté 24-et, meg a Lukács 21-et, meg a Márk 13-at még sokszor-sokszor kell elolvasnunk, átgondolnunk és a magunkévá tenni. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban az Úr segítsen bennünket a történelemnek ebben a szakaszában, és kívánom, hogy ő legyen az, aki vezet bennünket minden lépésünknél. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy te ébresztgetsz bennünket, és köszönjük azt, hogy gondviselőnk vagy, és mindent szeretnél megadni ahhoz, hogy mi felkészültek legyünk a végidőnek erre az utolsó időszakára. Köszönjük, Urunk, a te munkádat, köszönjük, hogy mindent elkészítettél, és köszönjük, hogy felfelé irányíthatjuk a tekintetünket. Te rád, aki hajszálpontosan tudod, hogy mikor mit szeretnél tenni, és hogy mikor mi válik a javunkra. Köszönjük, Urunk, hogy te a történelmet is kézben tartod, köszönjük, hogy a végső eseményeket is kézben tartod, és köszönjük az elpecsételés csodáját, azt, hogy Te ezt is megígérted, hogy ezért fogod majd visszatartani a szeleket. Istenünk, kérünk, segíts, hogy az elpecsételtek között lehessünk. Segíts, hogy felkészültek lehessünk a végső időszakra. Segíts, hogy valóban felfelé tekintve, de közben a világ eseményeit is látva, olyan életet éljünk, amely hozzád méltó, amely valóban útkészítő élet. Fohászkodunk a Te kegyelmedért, fohászkodunk a Te segítségedért. Segíts, hogy ne a félelem, ne a csüggedés legyen bennünk, hanem sokkal inkább az az öröm, amiről énekeltünk is, hogy Te közeledsz, a Te fiad közeledik, és eljön majd az a pont, amikor el fog jönni a második eljövetel, el fog jönni az a végső nagy örömünnep és szabadítás, amit Te megígértél. Hálás szívvel köszönjük ezt neked, Urunk, és segíts, hogy munkában találj bennünket ebben az időszakban. Jézus Krisztus megváltónk nevében kérjük mindezt. Amen.